Beszélj nekem egy kicsit a cégről, hogy mi az, amivel leginkább foglalkoznak, tehát milyen termékeket állítanak elő, amikor mondjuk azt mondja nekem, hogy 9 iparágban érintettek. Tehát milyen az a termék, milyen az a cég, aki 9 iparágban is érintett?
Precíziós alkatrészek CNC forgácsolásával, készüléktervezéssel és gyártással, illetve kutatásfejlesztéssel foglalkozunk, és igen, több mint 9 iparágba szállítunk, legnagyobb százalékban az autóipar számára, de beszállítunk a csomagoló, nyomda, gép, energia, high-tech, műanyag, elektronikai és dohányiparba is, illetve az orvosi műszergyártási szektorba is.
Hogyan alakul ki egy ilyen, hogy mondjuk egy cég ilyen széles palettával rendelkezik ennyi területen, ennyi ágazatban ott tud lenni? Tehát, hogy ez miből alakul ki? Mert ugye azt tudom önökről, hogy családi vállalkozás.
Hát az elején ez nem volt tudatos, tehát a vevőinket általában külföldi vásárokon nyertük meg. Válság előtt, illetve válság közben láttuk, hogy milyen jó az, hogy több lábon állunk, tehát hogy nagyon sok iparágba szállítunk, és azóta törekszünk arra, hogy mindenképpen lefedjünk több iparágat. Válság óta figyeljük is igazából ezeknek az iparoknak a mozgását, tehát most látjuk, hogy az energiaipar legalábbis a megrendelések tekintetében alacsonyan van, és ilyenkor próbálunk másfelé orientálódni, és felkészülni ezekre a piaci változásokra.
Azt mondta, hogy kutatásfejlesztéssel foglalkoznak. A kutatásfejlesztés, amikor megrendelések vannak, mire kell?
Vevőinkkel közösen több kutatásfejlesztésben vettünk részt eddig. Úgy véljük, hogy úgy tudjuk megtartani a piaci pozíciónkat, hogy nem csak precíziós alkatrészeket gyártunk a vevőinknek, vagy készülékeket tervezünk és gyártunk, hanem mindenképpen igyekszünk az ő igényeiket minden téren kielégíteni. Értem ez alatt, hogyha például egy energiaiparban működő vevő, aki olajfúró tornyokat is gyárt Szaúd-Arábiában és tengeren túlon. Ők kerestek meg azzal kapcsolatban, hogy van egy olyan problémájuk, hogy nem tudnak bizonyos alkatrészt megfelelő minőségben legyártani, és mi vállaltuk ennek a kutatás fejlesztését abban a reményben, hogy a vevőt megtartjuk. Ez így is alakult egyébként. Olajfúró tornyok biztonságtechnikai alkatrészeihez, egységeihez új hőkezelési eljárás kifejlesztésén dolgoztunk ennél a vevőnél.
Minden esetben egyébként megrendelésre egy terméket dolgoz ki a cég, vagy dolgoztat ki a mérnökeivel, vagy igazából van, amikor pontosan megadják, hogy mi az, amire szükségük van, és igazából, mint egy sorozatgyártás, csak ezt mondják. Tehát, hogy mennyire van szükség arra, hogy egy cég alkalmazkodjon és tervezzen is, vagy igazából csak megrendelést teljesítsen, és hol válhat ez el?
Hát mivel mindenképpen szélesíteni szerettük volna a szolgáltatási palettánkat, emiatt gondoltuk azt, hogy egy részét a termékeknek legyártjuk rajzok alapján, és van egy mérnök bázisunk, akik arra specializálódtak, hogy megrendelés esetén, tehát egy bizonyos probléma felvetés esetén készülékeket, autóipar számára sorokat vagy soregységeket terveznek és gyártanak.
Ha már mérnökökről beszélünk, meg egyáltalán most az egyik ilyen top téma az általában a munkaerő, hogy egy kis és közepes vállalkozás, kis vagy közepes vállalkozás a cég minek tekinthető?
Kis vállalkozásnak.
Tehát, hogy egy kis vállalkozás ilyen speciális termeléssel foglalkozik, akkor mennyire nehéz a munkaerő megtartása, vagy munkaerő szerzése? Egyébként lehet a kettő között egy különbséget tenni.
Munkaerő megtartásban jók vagyunk, munkaerő szerzésben, tehát nagyon-nagyon nehéz a régiónkban, de országos szinten is, de a régióban nagyon nehéz kérdés ez a szakember utánpótlás is, meg a szakember szerzés. Tehát ott van az Audi a közelünkben, Ausztria és Németország sincs messze, és nehezen találunk megfelelő szakembereket. Egyébként a fejlesztéseinknek is, és egyben a KKV-k versenyképességének is a legnagyobb akadálya a fémipari szakemberek utánpótlás kérdése, ami közvetlen hatást gyakorol a mi gyártási kapacitásunkra is. Jelentős mértékű problémaként merül fel nagyon sok vállalat esetében a munkaerőtoborzás nehézsége, ugyanis a közvetlenül gyártási tevékenységet végző munkavállalók területén rendkívüli munkaerőhiány tapasztalható a térségben.
Hogyan toboroznak? tanulnak önök? Tehát, hogy vannak-e például gyakornokok, vannak-e például tanulók, részt tudnak-e venni a duális képzésben, vagy milyen szinten tudnak részt venni ebben? Inkább a középszintű, a középfokú végzettségűeket vonzák, vagy ahogy mondta, van egy mérnöki tím, akkor ugye a felső oktatásban is valamilyen módon bele kell folyni, vagy bele tud-e folyni egy kis vállalkozás, főleg egy Audi mellett? Tehát, hogy ez hogyan történik?
Gépészmérnök utánpótlás terén valamennyivel jobb a helyzet. A Széchenyi István Egyetem közvetve a Prakting Alapítványon keresztül nyújt segítséget. Az alapítványon keresztül a gépészmérnök hallgatók lehetőséget kapnak 3-6, illetve 9 hónapos gyakorlati idő eltöltésére, valamint a diplomamunkájukat is megírhatják nálunk. A CNC forgácsolók területén valamennyivel nehezebb. A mi cégünknek egyik fő célja, hogy a régió szakmunkás képzésében való részvétellel a megfelelő gyakorlattal rendelkező szakképzett utánpótlást folyamatosan biztosítsuk. Nálunk is az elmúlt 10 évben több mint 180 gépgyártás technológus, valamint forgácsoló, ipari tanuló töltötte a vállalatunknál a szakmai gyakorlatát. Tehát mi így próbálunk szakember utánpótláshoz jutni, hogy mi is besegítünk az iskoláknak gyakorlati helyjel, és remélhetőleg onnan olyan tanuló jön ki, ami számunkra is megfelel, és utána be tudjuk integrálni, könnyebben be tudjuk integrálni a mi környezetünkbe.
A megtartás az mitől könnyebb a cégnek? Ugye ez hangzott el.
Kis cég vagyunk, családias hangulattal, és a helyi viszonyoknak megfelelő versenyképes bérezéssel, szükség esetén pedig rugalmas munkavégzéssel, illetve részmunkaidő biztosítással motiváljuk a hozzánk érkező szakembereket. A fluktuáció elég alacsony, úgyhogy ebben nagyon jól állunk, illetve megfelelő munkakörnyezet biztosításával próbáljuk még itt tartani. Tehát általában a versenyképes fizetés az hat a munkavállalóinkra.
És mondjuk lehet azt mondani, hogy a munkavállalók azok a korban a teljes spektrumot lefedik, mert akkor ezek szerint tanulótól már vannak, de hogy mennek innét nyugdíjba, tehát hogy a teljes spektrum megvan, vagy van egy korszak, amikor az ember azt mondja, hogy egy ilyen vállalkozásnál szeretne dolgozni?
Hát hála Istennek megvan a teljes spektrum, csak ugye a régi szakik azok már mennek el nyugdíjba, és mindenképpen pótolni kell őket. A technológia az viszont nagyon-nagyon fejlődik, és nagyon-nagyon nehéz ezeknek a gyerekeknek, ipari tanulóknak felvenniük a versenyt azokkal, akik már mondjuk 5-tengelyes gépen vagy 3-tengelyes gépen forgácsolni tudnak. Tehát nagyon-nagyon sokat kell nekik tanulniuk ahhoz, hogy olyan szakembereké váljanak, hogy egy gépet egyedül is kezelni tudjanak.
A munkaerő problémák mellett mondjuk mi olyan, ami még egy, amire azt mondja egy kis vállalkozás, hogy ez mondjuk probléma, vagy ezen változtatni kell, vagy egyáltalán ami kihívást jelent számára, ha nem is problémát, hanem inkább kihívást mondanék?
Hát kihívások folyamatosan lesznek, és voltak is, és úgy vélem a folyamatos fejlődés kulcsa a kihívások legyőzésének. Az ipar folyamatosan fejlődik, új anyagok, új technológiák jönnek a piacra, amelyeket követni kell és be kell vezetni a gyártási folyamatokban, tehát ez eléggé nagy kihívás. Illetve a piacváltozások, tehát amit mondtam az elé, folyamatosan figyelnünk kell a piaci változásokat, a trendeket. A válság is, tehát most már nem beszélünk róla, de azért elég sok szektorban megjelenik néha-néha a válság, a néha-néha az 1-2-3 évet is felöláll. Tehát például az energiaipar az eléggé padlón van, legalábbis amit mondtam, hogy a megrendelések tekintetéből mi ezt látjuk, és nem tudom, hogy mikor ócsúdnak fel, tehát várjuk mi is. Jó a kapcsolat, megtartottuk a vevőkkel a kapcsolatot, de nem tudom, hogy mikor ív el újra fel ez az iparág, illetve az új vevőknél új technológiák bevezetése, tehát ahhoz, hogy a piacon meg tudjunk maradni, mi együtt kell lélegezzünk a vevőinkkel, vagy esetleg előrébb kell járnunk egy picivel. Értem ez alatt, hogy a piacon, a trendekben újabb és újabb technológiák jelennek meg, mi a gépgyártókkal folyamatosan kapcsolatban állunk, és van olyan eset is, amikor azért nem rendelünk meg például a mai nap folyamán egy gépet, mert pontosan tudjuk, hogy fél év múlva már váltás lesz, és egy újabb technológia kerül bevezetésre, és nekünk már az az új gép kell, tehát mi arra pályázunk, nekünk az a gép kell mindenképpen, mert amikor be fog érkezni az országba, akkor valószínűleg mi leszünk az első vevők között, akinél ez az új technológia már megjelenik. Ilyen volt egyébként 2005-ben a Maza gép is, tehát úgy tudom, hogy Magyarországon mi vettük meg az első Maza gépet annak idején.
Itt a digitalizáció, a gyártási folyamatok hatékonyabb átétele, az az, ami szempont ilyenkor, vagy micsoda? Tehát, hogy ez mennyire jelenik meg? Amiről ugye úgy beszélnek a politikusok, hogy hát, hogy az ipar 4.0, az például mennyire jelenik meg?
Három dolgot külön vennék, jó? Tehát az új trendek, új gépek, a digitalizációt is külön, egy pici átfedés látszik, illetve az ipar 4.0-át. Tehát az ipar 4.0 nálunk enyhén jelenik meg, mivel mi nem sorozatgyártók vagyunk. Automatizálni mi nem tudjuk annyira a gépsorainkat, hogy ahhoz ne kelljen ember. Mi egyedi gyártók vagyunk, az azt jelenti, hogy egy-egy prototípust is legyártunk a vevőink részére. Nálunk már a 100-200 darab az már sorozat. Tehát a mi vevőink azok egyedi alkatrészeket rendelnek meg tőlünk. Tehát ez az ipar 4.0, ez jelenleg még nem érint, vagy nem úgy, mint mondjuk egy sorozatgyártó céget. A digitalizáció fontos szerepet játszik nálunk. Folyamatainkban a legjelentősebb szerepet a gyártási folyamatok digitalizációja jelenti. CAD/CAM rendszerben dolgozunk, így a tervezőasztaltól a CNC megmunkáló központig a folyamatok szoftveresen vezéreltek. Így a gyártási folyamatokat lerövidítettük és leegyszerűsítettük, hatékonyabbá váltunk, és jelentősen tudtuk növelni a gyártási kapacitásunkat, és ötengely szimultán megmunkálási technológia bevezetésével még bonyolultabb és precízebb alkatrészeket is tudunk kivitelezni. Itt jön be az, hogy újabb technológiai fejlesztések történnek a gépgyártók terén is. Tehát 2008-ban három tengelyes CNC megmunkáló központjaink voltak, ez Európa szerte ezt ismerték. Nagyjából abban az időben jöttek be az öt tengelyes megmunkáló központok, vagy öt tengelyes CNC megmunkáló központok. Mi már szeptemberben két ilyen öttengelyes megmunkáló központot vettünk. Igaz, hogy novemberben meg októberben már itt volt a válság, tehát ezt nem számítottuk ki előre, viszont a válság időszakában volt arra idő, hogy megtanuljuk, hogy hogyan működik egy öttengelyes gép, és amikor a válságból kijöttünk, akkor már mi tudtuk ezt a technológiát, és szélesebb palettát tudtunk ezáltal ajánlani a vevőink részére, illetve régebben egyszerű CNC eszterga gépek voltak nálunk, aztán megjelentek az ellenorsós eszterga gépek, most pedig már függőleges esztergát szeretnénk venni, illetve direkt mérő léces CNC megmunkáló központot. Tehát mindig arra mennek rá a gépgyártók is, hogy minél precízebb alkatrészeket lehessen ezeken a gépeken legyártani.
Mennyire tud a cég élni az uniós források, vagy bármely más források, támogatások lehetőségeivel? Tehát mennyire kell, és mennyire tud vele élni?
Tehát a fejlesztések finanszírozása nálunk önerőből, hitelből és uniós pályázati forrásból történik. Az uniós pályázatok közül sikeresen pályáztunk eszközbeszerzésre és kutatásfejlesztésre. Ez nagyon-nagyon fontos egy kis KKV-nak, mert nem mindegy, hogy hogyan tudunk hozzájutni egy-egy géphez. Mondok itt egy példát. Egy-egy nagyobb CNC megmunkáló központ 70 és 80 millió forint között van, tehát nem mindegy beszerzési ára. Ez saját önerőből nehezen tudnánk megfinanszírozni, illetve esetleg nem olyan hatékony gépet vásárolnánk, viszont állami és uniós pályázatok kapcsán lehetőségünk van arra, hogy olyan gépet válaszunk magunknak, ami a leghatékonyabb, és legjobban ki tudjuk elégíteni a vevői megrendeléseinket. 2016 nyarán egyébként megnyertünk egy kutatásfejlesztési pályázatot a régi Johnson Controls mezőn a Kft-vel, most Adient a cég megnevezése. Ezen kutatásfejlesztési pályázat keretében 3 termékcsalád kifejlesztése az elérendő projektcél, melyből cégünk különböző termékcsaládok terveinek és fejlesztési prototípusainak, illetve 3 ajtós autotípusok speciális igényeinek kielégítésére készül, egyedüliként és elsőként a világon teljesen holtjátékmentes működéssel.
Az apropónk az ugye az, hogy egy európai üzleti versenyen indult a társaság. Miért indultak ezen a versenyen?
Az elmúlt 18 év alatt még soha nem indultunk el semmilyen üzleti kiválósági versenyen, és most láttam az időt arra, hogy benevezzek, mert igazából nem tudott senki erről a cégnél, tehát se az édesapám, se senki. Gondoltam, ha nem nyerünk, akkor hallgatok, ha megnyerünk, akkor elmondom nekik. És erre jó lehetőséget láttam, hogy nevezzek a céggel a European Business Awards-ra.
Ez a megmérettetés, ez, tehát mivel jár? Tehát mit kellett összekészíteni, mit kell ilyenkor megmutatnia a cégnek?
Igazából be kellett mutatnunk az üzleti stratégiánkat, pénzügyi adatokat is kértek be, illetve be kellett mutatnunk, hogy mi a sikerességünk alapja, tehát kutatásfejlesztésekről, társadalmi szerepvállalásról és még nagyon sok mindenről kellett írni pályázat keretén belül.
Hol tart most ez a folyamat?
Tavaly szeptemberben megnyertük a nemzeti bajnoki díjat, ahol 11 másik céggel Magyarországot képviseltük a második megmérettetés során. Erre a második megmérettetésre egy kis filmet kellett készítenünk, ami bemutatja gyakorlatilag a cég életét. Mi az elmúlt 18 évet próbáltuk megjeleníteni a filmben, és most kaptuk a hírt március 6-án, hogy mi lettünk Magyarország közönség díjasa, vagy nemzeti közönség bajnoka, aminek nagyon-nagyon örültünk.
Most jön még az európai megmérettetés?
Most jön az európai megmérettetés, tehát még versenyben vagyunk, de cégünk mérete alapján úgy gondolom, hogy itt meg fogunk állni. Tehát nagyon-nagyon jó cégek vannak versenyben, és már nekünk ez is nagyon nagy szó, hogy a nagy multinacionális cégek mellett fej-fej mellett tudtunk versenyezni. Tehát nem mindegy az nyilván, hogy mi kis KKV-k vagyunk. Voltak olyan cégek, ahol több mint 1500-an dolgoztak, és ha ott már csak egyszer a munkatársak leszavaznak, akkor is az már nagyon-nagyon nagy szám, tehát nehéz volt ezeket a számokat azért überelni.
A maga a megmérettetés, illetve az eredmények, az hogyan hat a cégre? Hat-e, vagy igazából ez a munkaerő megtartást, az összetartozás érzést, tehát inkább lelkileg segít, vagy másmilyen módon is támogat egy ilyen eredmény?
Az összetartást is erősíti nyilván, de ez egy nagyon jó reklám a cégnek. Tehát, ha jól számoltam, 36 külföldi sajtóanyagban volt bent ez a hír. Magyarországon kevesebb, de olaszul, spanyolul, németül, angolul megjelent a sajtóanyagban. Az, hogy Magyarország neve mellett a Julius Globe ott szerepel, ez nagy büszkeséggel tölt el bennünket, és aminek nagyon örülünk, hogy kis KKV-ként, és ezzel a díjjal bebizonyítottuk, hogy egy kis vállalkozás által elért eredmény és sikere szállhat versenybe egy multinacionális céggel szemben, abban az esetben, ha képes üzleti modelljét, gazdasági sikerei struktúráját és know-how-ját a megszokottól eltérő módon megvilágítani és prezentálni. Ez nagyon nagy szó nekünk egyébként, hogy idáig eljutottunk, és nagyon-nagyon köszönjük a szavazóknak is, mert egyébként Miami-tól kezdve Csíkszeredáig több mint 20 országon keresztül szavaztak ránk. Nagyon-nagyon sok szervezet is mellénk állt, és köszönjük szépen mindenkinek, hogy ránk szavaztak.